Ez a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és ma azoknak is szeretnék kedvezni, akik könyvklubba járnak, és olyan élményt adó könyvet keresnek, amihez sokan sokféleképpen tudnak kapcsolódni. Ilyen ennek a műsornak a második könyve is, ígérem. Zsófi az a kislány, akit a szanaszétesett családban mindenki szeret. A csodás író apja, a tudós édesanyja, a nagymama, csak mindenki a maga módján, és pont nem úgy, ahogy az neki jó lenne. Ő az a fiatal felnőtt, akinek majd lesz munkája, macskája, kertje, pánikbetegsége és tehetsége, amivel nem tud mit kezdeni. Ő az a nő, aki 10 évig vár, hogy végül örök hűséget esküdjön egy faragott maszkra emlékeztető indonéz gitárjavítónak. Lázár Zsófi a könyvének fűszövegéből olvastam ezt a részletet, és Balin az otthonában hívtam fel a szerzőt, hogy interjúzzunk erről a csodaszép kötetről, melynek címe Ne vedd el tőlem az eget. Beszélgetünk most kulturális különbségekről, gyerekkorról és az írásról, elsőként épp arról, valójában hogyan született meg ez a könyv.
A könyv úgy született, hogy egy általam nagyon szeretett helyről, ahol először laktunk, ami azért volt általam nagyon szeretett, mert egy társasház volt, sokan laktunk ott, segítettük egymást. Mi hirtelen elköltöztünk egy olyan helyre, ahol én nagyon-nagyon elszigeteltnek éreztem magam, és nem maradt számomra semmi más, csak az írás, és ezt valahogy úgy próbáltam kezelni magamban, hogy én ezeket az írásokat, ezeket megírom naponta egyet, és úgysem fog soha senkit érdekelni, úgyhogy sokkal kevésbé szabtam magamnak korlátokat, vagy fegyelmeztem magam abban, hogy hogyan fejezzem ki az érzéseimet. Ám néhányat kitettem a Facebookra, és megkeresett a kiadóm, Zombori Andi a Ginkó kiadótól, és gyakorlatilag akkor már nagyon sok írás megvolt, de akkor már sietnem is kellett, mert mondta, hogy határidőre adjam le az írásokat, hogy tudjon belőlük válogatni. De ez nem törte meg ezt az egész hangulatot, sőt, inkább inspirált, és örültem neki, hogy van, akinek ez tetszik, vagy aki számára ez értékelhető. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan könyv, amit én talán én soha nem gondoltam volna, hogy nyomtatásban látok viszont, és ennek nagyon örülök, és ami teljesen csak egy szóval válaszolok arra, hogy hogyan születtek ezek, a bezártságból, az elszigeteltségből, és abból, hogy eljutottam egy olyan pontra, hogy semmi más nem maradt számomra, csak az írás. És ez a könyv erről szól.
De az írás korábban is megvolt neked, nem? Tehát amikor itthon éltél, akkor is írtál. Csak ahogyan a könyved végén egy részből kiderül, hogy nem olyan fogadtatás volt, ami erre számítottál.
Amikor én összeszedtem, ilyen 28 éves koromra összeszedtem egy kötetnyi írást, és mentem velük kiadókhoz, mentem velük folyóiratokhoz, és végül megjelent, nagyon kis példányszámban ugyan, de megjelent, és én elkövettem azt a hibát, amit most mondok minden kezdőírónak, hogy soha ne kövesse el, hogyha az első könyve nem lesz sikeres, és nem lesz egy hatalmas nagy felhajtás körülött, akkor ne sértődjön meg, és ne hagyja abba, hanem folytassa tovább. Ugyanis én ezt tettem, megsértődtem, hogy az én csodálatos novellás kötetem, amin én nem tudom mennyit dolgoztam, nem az lett az embereknek a legkedvesebb könyvük. Úgyhogy most már tudom azt, hogy írni nem azért kell, hogy másoknak tessék, hanem saját magunkért. Az egy bónusz, hogyha jó fogadtatást talál. Utána elmentem a mesék irányába, édesapám nyomdokait követve, és abban nagyon nagy örömömet leltem. Számomra mesét írni könnyebb volt, mint novellát, de ugyanakkor a szívem mélyén mindig novellista szerettem volna lenni, és reményeim szerint az is maradok, vagy még leszek is.
Az édesapád meséi azok ilyen viszonyítási pontokat jelentettek, mert mondtad, hogy könnyebb mesét írni miatta, vagy pedig pont, hogy új utakat tudtál találni, mert ugye Lázár Ervin meséit ismeri az ember, tehát te tudtál újat találni.
Édesapám mindig azt mondta, hogy a mesének nagyon-nagyon szigorú szabályai vannak, és amikor megmutattam neki az elsőt, akkor azt mondta, hogy hát kislányom, de ez mindenben eltér a mesék szabályaitól. Mondta ezt ő, aki szerintem úgy szintén mindenben eltér.
Formabontó, abszolút, igen.
Formabontó. Amit tőle tanultam, hogy az előítéletmentességet, tehát neki például a nagyra vágyó fekete rigóban, a fekete rigó állandóan befesti magát valamilyen színűre, hogy barátok feleljen, mert azt gondolja, hogy ő csúnya. És a végén kiderül, mikor lemossza róla az eső a sok festéket, hogy hát bizony van egy kisfiú, aki éppen olyan fekete rigó barátot keres, mint ő. És ez nagyon-nagyon-nagyon mélyen hatott rám, hogy ne ítéljünk elsőre, és akiről azt gondoljuk, hogy rossz, vagy gonosz, vagy csúnya, arról a végén igenis kiderülhet, hogy nem az. Úgyhogy ez volt a legnagyobb, az én számomra a legnagyobb tanítás tőle, és ugyanakkor persze hasonlítgattam is magam hozzá, inkább a novelláihoz, hogy én soha nem leszek olyan jó, meg soha nem úgy, és utána rájöttem arra, hogy amikor az ember ír, akkor nem szabad olvasni, hanem akkor hagyni kell, hogy hadd jöjjön, és lehet, hogy ezt már valaki valahogy másképp már egyszer kitalálta, de nem baj, nem szabad az embernek állandóan másokhoz hasonlítani a magát.
Most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy ez a Neveddel tőlem az eget, ez egy gyönyörű cím, hogy ennek több értelme van nyilván.
Első körben azt jelentette, hogy amikor ide költöztünk, akkor férjem gitárjavító, gitárkészítő, és hát a műhely hátsó szobájában lakunk, ahonnan egy falat látni. És hát itt Indonéziában ez furcsa, mert ugye itt mindenki a naplementékről, meg a gyönyörű szép természetről zengedez, és én hirtelen ott találtam magam szinte egy börtöncellában. És ezt le is írtam a könyvben, hogy megint megmutatkozott az a tehetségem, hogy valami sötét és reménytelen helyen találom magam, és csak utána kezdtem meggondolkodni, hogy ez biztos valamilyen alapélmény nálam, mert amikor ugye 6 éves voltam, anyukámmal elköltöztünk egy másik helyre, egy olyan helyre, ahol jól éreztem magam, és ott megint csak ott esetlenkedtem meg, tébláboltam, nem találtam a helyemet, és valahogy ez megismétlődött itt velem, és talán az írás feloldotta bennem ezt mondhatjuk úgy, hogy traumát, amiről azért nem akarok sokat beszélni, mert nagyon-nagyon sok kis részletből tevődik ez össze, hogy én hogyan nem találtam az eget, vagy hogy elvette-e tőlem valaki, pedig mindig ott volt, csak én nem láttam. Szóval ez az egyfajta kiúttalanság elől való menekülés, vagy a kiúttalanságnak az értelmét keresése, ami nem biztos, hogy mások erőltetnek rám, hanem elképzelhető, hogy ez belőlem fakad, hogy mindig oda kerülök egy olyan helyre, és hogy akkor most mit csináljak, és hogy ez marad az írás. Ugyanakkor igyekszem megtalálni újra az eget, csak nem tudom, hogy vajon sikerülhet-e most már az én koromban, nem tudom.
Azért érdekes ez a rengeteg emléktöredék, ami itt van a könyvben, mert érdemes arról beszélni, hogy mi hiányzott neked, amikor itthon éltél, akár a gyerekkorodból, akár a felnőttkorodból, és mi hiányzik most ott, hiszen hazagondolsz sok esetben. Lehet erről beszélni, hogy akit a könyvben látunk, azt a kislányt, vagy a fiatal nőt, hogy neki mi hiányzott?
Én szerintem nekem, nem is tudom, tehát úgy érzem, hogy úgy éreztem magam, hogy mindig valahogy a rossz helyen vagyok, hogy nem tudok előre menni, hanem csak a túlélésért kell valahogy küzdenem. És az ember, amikor ilyen állapotokban van, akkor nem tudja igazán, hogy mi hiányzik neki. Uh-huh. Tehát az lehet, hogy csak később.
Mintha a figyelem hiányzott volna, hogy úgy figyeljenek rád, nekem az volt az érzésem.
Igen, anyukám nagyon sokat volt távol, igen, valóban, tehát nagyon sokat voltam egyedül gyerekkoromban, de ezt valahogy megszoktam, tehát valószínűleg, hogy ez volt, mert itt most, itt Indonéziában egészen más, mert itt az emberek nagyon élénk társasági életet élnek, tehát mindig nyitva áll az ajtónk, tehát bejöhetnek barátok, ismerősök. Tehát itt van az embernek, hogy úgy mondjam, kontextusa, és ahogy én éltem gyerekkoromban, ott úgy érzem, hogy ott nem igazán volt. Ami viszont itt hiányzik, ami a könyvben le van írva, aztán egy ilyen előző állapot, mert most már jobban hozzászoktam. De nagyon furcsa, hogy az ember olyan egyszerű, hogy az ízek hiányoznak, a magyar ízek, a magyar beszéd.
Most, hogy mondod a gasztronómiát és a szavakat, én is azt írtam föl magamnak, hogy erről mindenképpen beszéljünk, hogy az identitás szempontjából a nyelv és a gasztronómia, ami szintén egy nyelv, hogy ki vagyok én, és milyen emlékeket hoznak ízek és szavak föl. Szóval, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a könyvedben, és ez érdekes abból a szempontból, hogy ugye Indonéziában vagy, tehát hogy egy annyira más kultúrában.
Másképp kell élnem valóban, és nagyon-nagyon fontos, hogy azért itt hozzá lehet jutni olyan alapanyagokhoz, amiből tudok főzni magyaros ételeket. Ugyanakkor most már nem igénylem nap mint nap, hogy főzzek. A férjem először csodálkozott, amikor főztem paprikás krumplit, és rengeteget főztem, egy ilyen iszonyatosan nagy fazikát. Mondom, miért főzöl ennyit? Hát csak annyit, amennyit megeszünk. Mondom, értsd meg, hogy mi magyarok vagyunk, én magyar vagyok, mi spájzolunk, mi 3 napig is megesztjük azt, amit főztünk, és ők ezt nem értik, tehát itt ez a spájzolás, ez a majd holnap megeszem, ez nincsen. Ugyanakkor a csípőset ugyanúgy szeretik, mint mi, magyarok, úgyhogy ebben van valami közös. Az, hogy mindenhez rizs jár, az természetes, sőt az a hiedelem járja, hogyha egy napig nem eszel rizst, akkor beteg leszel. Úgyhogy ezekhez hozzászokni eleinte nagyon, nagyon nehéz volt, mert nem volt kapaszkodóm, tehát akkor éreztem úgy, hogy nagyon hiányzik a magyar konyha, amikor úgy éreztem, hogy kicsúszik a lábam alól a talaj. De ami nekem nagyon furcsa, én úgy gondolom, hogy talán Magyarországon ilyenek voltak régen a falu közösségek, amilyen Indonéziában ma is működik, hogy mindenki mindenkinek segít, a szomszéd, a barát, tehát mindig, hogyha bármi baj van, lehet valakihez fordulni, és ez egy olyan érzés, amitől én itt rendkívül biztonságban érzem magam.
És a nyelv, milyen nyelvi problémák adódtak? Mert sokat írsz arról, hogy nyilván ők másképp kommunikálnak.
Az az érdekes, hogy az indonéz nyelv az a maláj standardizált változata, azért a maláj nyelvé, mert a kikötőkben azt használták a kereskedők, ugyanis Indonézia rengeteg tartományra, rengeteg szigetre oszlik, és több 10 nyelvet, vagy több 100 nyelvet beszélnek, helyi nyelvet az itteni lakosok. És ez az indonéz nyelv, ez tulajdonképpen egy lingua franca közöttük. Úgyhogy ezért valójában leegyszerűsített, de mégsem annyira egyszerű, mert semmire nem hasonlít, amit mi eddig tanultunk. Semmi köze nincs sem a franciához, sem az olaszhoz, sem az angolhoz. Úgyhogy a nyelvi nehézségek azok abból adottak, hogy először minden szó egyformának tűnt, és nem tudtam elmondani egy kerek mondatot. Most már beszélem a nyelvet, mondjuk korán sem úgy, amennyire szeretném, de megértettem magam, csak rá kellett jönnöm arra, hogy hogyan működik a nyelv. Itt például a múltidő az egy nagyon érdekes dolog, tehát nincs ilyen szó, hogy volt, vagy lesz, hanem valami bonyolultan fejezik ki. Tehát ez, hogy tegnap, ez vonatkozhat arra is, hogy tegnap előtt, vagy 3 napja. Tehát a tegnap, az megegyezik azzal, hogy a múltkor. Itt az időt nem úgy kezelik, mint nálunk. Például van egy barátunk, aki ígéri magát, hogy jön ma. És kivétel nélkül mindig másnap érkezik. Nagyon-nagyon másképp viszonyulnak az idő fogalmához, senki nem siet sehova, és nagyon rugalmasan kezelik az életet, ami sokszor az embert így megakasztja nyugati emberként, de ugyanakkor meg könnyebbé is teszi azt, hogy meg tud élni a pillanatot, vagy meg tud élni a mát. Rengeteg minden lehet ebből tanulni.
Amikor egy idegen nyelvi közegben az ember befelé figyel és elkezd írni a saját nyelvén, az lelkileg mit ad? Tehát egy ilyen hazatérés élmény van? Vagy neked ilyen megnyugtató volt?
Ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis rájöttem arra, hogy nekem ez a magyar nyelv, ez a szupererőm, meg az írni tudás a szupererőm. Tehát, hogy akármennyire is idegen környezetben vagyok, meg a férjem szerint egy normális helyen, ami neki az, de nekem nagyon idegen, hogy erre mindig számítatok.
Hogyha a gyerekkodra még visszatérünk, az édesanyádat említetted, hogy nagyon sokat volt távol, és azokról az órákról írsz, amikor viszont az édesapád ott volt, de mégsem volt ott, mert hogy mindenki akarta őt. Tehát, hogy azért egy ilyen nagyon ismert, nagyon népszerű írónak a lányának lenni kicsiként biztosan nem volt egyszerű, arról írsz, de ezt olyan gyönyörűen, tehát, hogy végül is elfogadja azt a gyerek.
Én ezt egyáltalán nem éltem meg rosszul, de édesapám minden pillanatban, tehát minden egyes mozzanat, vagy minden egyes momentum, amire vissza tudok emlékezni, édesapám mindig hiteles ember volt. Tehát ő soha nem ígért semmi olyat, amit ő ne tartott volna, vagy inkább nem ígért semmit. De hiteles volt, tehát tiszteletet vívott ki ezzel a szememben. Ugyanakkor biztos, hogy én szerettem volna többet lenni vele, de aztán azt én később értettem csak meg, hogy ő neki, mint írónak, miközben nem is akármilyen írónak, nagyon kellett vigyáznia magára, hogy ő írni tudjon. Tehát, hogy ez valami olyan fajta elhivatottság, amiben nem fér bele az, hogy ő szétforgácsolja magát. Tehát, hogy neki ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő írni tudjon, és meg tudjon maradni hát annak a tanítómesternek, aki ő valójában. De ugyanakkor pedig egy nagyszerű családapa, nagyszerű barát volt, nagyszerű ember volt. Gondolok néha arra, hogy persze jó lett volna többet vele lenni, de ez így alakult, és lehet, hogy ez így volt jól. Én szerintem ő mindent, ami tőle telt, mindent megkaptam tőle. És valószínűleg édesanyámmal is így van, úgyhogy nincsenek ilyen fajta hiányérzeteim most már.
Igen, mert hogy édesanyád egyedül nevelt föl, és az is nagyon szép, ahogyan végül is kiérződik a könyvből, hogy te megerősödsz. Nagyon sok erő van ebben a könyvben, hogy hogyan álltad meg a helyed külföldön, vagy hogyan reagáltál ebben a nagyon távoli, nagyon más kultúrában bizonyos helyzetekre, és egy kicsit beszéljünk erről a más kultúráról, mondjuk a férfi-nő szerepekről is, hogy amit te magaddal hoztál, az végül is a férjed számára nem evidencia.
Az a legnagyobb muszlim többségű ország, de itt én még nem láttam, nem tapasztaltam azt, hogy az asszonyok ellenének nyomva, sőt, olyan karakán, szuper csajokat, mint a muszlim nők, hát én nagyon kevésszer láttam. És rendkívüli az, ahogyan helytállnak, rendkívül kemények. A férjem nem várja ugyanezt el tőlem, szerintem neki pont az volt az érdekes bennem, hogy ő örült annak, hogy én elkezdtem írni, és örült annak, hogy ő vigyázhat rám, meg figyelhet rám. Az egy dolog, hogy időnként a túlféltés az megvan, hogy nem akarja, hogy autót vezessek a szigeten, mert hogy itt rettenetesen nagy a forgalom. Tehát úgy mondjam, hogy egyértelmű legyen. Tehát itt Indonéziában vallásszabadságon. Benne van az alkotmányban, hogy mindenkinek valamilyen vallásúnak kell vallania magát. Az öt vallás közül a muszlim, keresztény, hindu, buddhista, konfuciánusnak vallhatja magát valaki, de valamilyennek kell vallania magát. És egy házaspár csak egy vallásúak lehetnek, azonos vallásúak, hogy ne legyenek nézeteltérések. Van is itt Balin egy öt vallás temploma, ami nagyon szép, hogy mutatja meg, hogy hogyan élnek egymás mellett a vallások, és ez nem csak egy szólam, nem csak egy frázis, hanem ez valóban így van. És hogy a férjem tudja, hogy én valójában egy keresztény judaizmus kultúrából jövök, tehát pontosan tudja, hogy én nem ebben nevelkedtem. Ő nem mondja ki, de ő sokkal nyitottabb és befogadóbb, mint amennyire a mi elképzeléseink szerint egy muszlim ember képes.
Mi az, ami miatt Indonéziáig utaztál? Tehát, hogy alakult az, hogy te a férjedet, a szerelmedet kint találtad meg?
Ez nagyon érdekes történet. Valóban én egyszer turistaként voltam kint, és akkor találkoztam vele. Ő egy koncerten, a zenekar körül tevékenykedett, mint technikus, és valahogy a Facebookon tartottuk a kapcsolatot, de csak egy zenei csoportban, tehát nem volt köztük semmi ilyen flörtölés, vagy bármi. És érdekes módon, hogy az én édesanyámat 2017-ben elvesztettem, és ő ugyanabban az évben elveszítette a feleségét, meg özvegyült. És akkor utána, és nem is volt bennem tudatos, hogy én ő miatta jövök vissza. Ez csak akkor vált tudatossá, amikor megláttam, és mondom, úristen, hát igen. És
de mi hány év telt el a két találkozás között?
Hát igen, ez szinte 10 év telt el, igen. Egy évtizedet valóban. Nem igaz, hogy vártam rá, mert nem tudtam róla. Tehát nem tudtam ezt, hogy én rávárok, vagy én őt szeretem. És hogy azt hiszem, hogy mind a kettőnknek az a legfontosabb talán így kimondatlanul is, hogy egymás mellett valahogy megtaláltuk a szabadságot.
Lázár Zsófiával beszélgettünk Nevedd el tőlem az eget című kötetéről, ami a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
Szerintem erről a gyönyörű kötetről, ennek a rövid és nagyon szépen megírt fejezeteiről, az autentikus illusztrációkról is sokat lehet beszélgetni, és hát Lázár Zsófia történetei, írásai kapcsán biztosan mindenki felidézi majd Lázár Ervin meséjéhez fűződő kapcsolatát is. Köszönöm a figyelmet, Olá Andrát hallottátok.